Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Andrást hallják. Mai Jól lét magazinunkban egy olyan témát vettünk elő, amiről még nem beszéltünk, és nagyon sokan nem is beszélnek erről, ez a téma pedig az örökbefogadás. Úgy hozta a sors, hogy nem egy szakembert kérdezünk meg most első körön, hanem olyan embert, aki ebben él, és maga is érintett az örökbefogadásban. Ő pedig Andáné Vastag Andrea. Szeretettel köszöntelek itt, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a témakört, ami azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű erről beszélni.
Üdvözlöm én is a hallgatóságot.
Valamennyit áruljunk el a te kis élettörténetedről.
Amikor összeházasodtunk a férjemmel, akkor nem volt kérdés, hogy szeretnénk babát, és született egy fiunk, aki úgy szoktak mondani, hogy nászutas baba. Kényelemből úgy gondoltam, hogy egy pár évig még, addig legalábbis, amíg pelenkás, addig nem szeretném, hogy legyen újabb csecsemő a családban, és várakozásra tettük ezt a témát a továbbiakban. Úgy hozta a sors, hogy ez a várakozás 10 évre prolongálódott, amely idő során többször felmerült, hogy talán jó lenne örökbe fogadni gyermeket, mert mi 3 gyerekre éreztük magunkat erőben, tudásban, anyagiakban predesztinálva, és nem szerettünk volna lemondani erről az álmunkról. Amikor ez a téma szóba jött, mindig volt egy félsz bennem, hogy tudom-e én ezt jól csinálni. Az élethez nincs receptes könyv, nincs a Biblián kívül más, ami tanácsokat adna, hogy hogy kell megélni adott helyzeteket, és az örökbefogadással kapcsolatban sem nagyon lehet olvasni azt, hogy hogy kell ezt csinálni. Úgyhogy ez a félelem nagyon valós is volt benne mindaddig, amíg egy barátnőm, akiről tudtam, hogy őt örökbefogadták, azt nem mondta, hogy őt az édesanyja, az anyukája szigorúan nevelte. És hát akkor rájöttem, hogy végül is nevelni én tudok, hát van egy fiam, pedagógus is vagyok, és azzal a lendülettel, ez volt 2004 decemberében, kerestük a lehetőséget, hogy, és akkor már meg is találtuk, hogy Kecskeméten van erre lehetőség, ahova tudunk fordulni tanácsért, illetve a megoldásért. Januárban beadtuk a papírt 2005-ben, és akkor olyan helyzet alakult ki, hogy nagyon sok gyermeket adtak hirtelen örökbe, mert előtte alakult, formálódott az örökbefogadási törvénynek egy-egy cikkeje része, és így eléggé nagy vákum keletkezett az örökbefogadás témájában. Május 18-án találkoztunk először a kislányunkkal. Ő akkor 4 éves volt. Mi ezt így döntöttük, mert már én akkor 38 éves voltam, amikor ő született. És ennél idősebben már úgy érzem, hogy még hatványozódik a felelősség, hogyha az ember egy kisgyermeket vesz magához. Hát körülbelül ez volt a történet. Maga a folyamat hihetetlenül érdekes volt, mert olyan levelet kaptunk Kecskemétről, hogy 2001. június 128-án született a gyermek. És nem tudtuk, hogy 18 vagy 28, és az azért volt izgalmas, mert a fiunk pont 10 évvel hamarabb született, és egy napon születtek 10 évkor különbséggel. És nem ez volt az egyetlen, ami ilyen hihetetlen egybeesés vagy érdekes a folyamatban, ami nem lehetne megszervezni. Tehát ha akartam volna, akkor biztos, hogy ez nem így alakul, és a véletlenszerűségek tömkelege jelezte azt, hogy nekünk ez az utunk, és nekünk így kell, hogy legyen, és ő nekünk való.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket, tehát ott vagyunk, hogy elmentetek, és ti választottátok őt, vagy ő választott ki titeket. Ha így visszaemlékszel, milyen kérdések merültek akkor, vagy milyen érzések jöttek elő?
Érdekes, ahogy ezt most kérdezted, pont ez a kép volt bennem, amikor erről beszélgettünk, hiszen furcsa módon is visszagondolva nagyon sokszor regények, filmek, életsor, sok kérdések, beszélgetések oda vezettek már egészen fiatalkoromtól kezdve, hogy örökbefogadás. És ez a kép élt bennem, hogy egy gyermek, amikor a nevelő otthonban egy házaspár megjelenik, kiválasztja azt a házaspárt. Sajnos nem így van. És az egyik nehézsége ennek a folyamatnak, ami már a mi történetünkben is így volt, és ahogy néztem a törvényeket, most is így van, hogy a gyámhivatal és a munkatársak választják ki a gyerekekhez a megfelelő szülőket. Van ennek gyönyörűsége, mert a kislányunk az annyira beleillik a családba, hogy szinte külső és belső tulajdonságai teljesen beleillenek a mi családunknak a történésébe, vagy a családtagok kinézetébe, nagyon-nagyon rokonítható. Ez jó. Viszont se nem ő nem választott bennünket, se mi nem őt kértük. Ennek az a hátulütője, hogy a felelősség nem jelenik meg így ilyen értelemben. A döntés hiánya nincs meg. Illetve nincs döntés a mi részünkről. Nincs az ő részéről, hogy ő akart minket, és ugyanez nincs mi részünkről, hogy őt vállaltuk fel. Ez a mi részünkre azért teljesen nem így van, mert mi úgy döntöttünk, hogy bárkit kapunk, nekünk ő kell. Tehát mi így döntöttünk, nekünk volt ekkora szabadságunk, de neki nem. Ez azért nagyon nehéz, mert ha valaki azt mondja, hogy én őt akarom, akkor könnyebben igazodok hozzá, mert azt mondtam, hogy ahogy mi őt akartuk, nekünk úgy jó, ahogy van, nekünk nincsen semmi más fontos, csak az, ami ő benne van. Mi nem akarunk mást. Ő meg lehet, hogy igen. Tehát, hogyha ő választana, akkor egy az egybe azt mondaná, hogy neki mindegy, hogy mi, hogyan, de neki ez kell. Mindegy, hogy utána mit talál még. És ez a döntés ebben nincsen meg, ebben a történetben.
Úgy látom, hogy az intézmény, maga a rendszer, a szabályok, jogszabályok ezt így a kezükben tartják, vagy kezükbe veszik, de akkor elmondhatjuk azt is, hogy a ti esetetekben szerencsés döntés született, és jól döntöttek a szakemberek.
Igen, ez mindenképp így érzem, és ha nem is nap, mint nap, de igen gyakran megfogalmazódik közöttünk, hogy mennyire egyek vagyunk mi, és mennyire összetartozunk ezeken a vonásokon keresztül, és külső és belső tulajdonságok alapján.
Köszönöm szépen, most jöjjön pár perc zene, és utána folytatni fogjuk.
Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket. Az örökbefogadásról beszélgetünk Andáné Vastag Andreával, arról, hogy hogyan is történik tulajdonképpen egy örökbefogadás. Nálatok ez annak idején hogy volt? Mert ugye van titkos és nyílt örökbefogadás.
Felmérve a lehetőségeimet és a korlátaimat, úgy döntöttünk, hogy a titkos örökbefogadás lesz a mi utunk. A nyílt örökbefogadás az, amikor az örökbefogadók és a szülő anyuka talán és együtt irányítgathatják akár a kisgyermeknek az életét. Én úgy gondoltam, hogy valószínűleg egy 4 éves gyermek, ha örökbefogadásra kerül, akkor az nem egy egyszerű helyzetből kerül ki. Így én úgy gondoltam, hogy 2-es nevelést nem tudok fölvállalni, tehát az a legjobb, ha én nekem csak egy felé kell koncentrálnom a gyermekre. Az anyukádát már nem hiszem, hogy föl tudtam volna vállalni semmilyen téren. A titkos örökbefogadásnak van egy olyan nehezítése, amivel mai napig nem tudunk megküzdeni, hogy kezdetektől fogva nem kaptunk meg információkat a kislányunknak a születési könyörülményeiről, az orvosi papírokat nem kaphattuk meg, nem nézhettünk bele a kor történetébe, nem tudunk semmit a szülőanyukáról, nem tudunk semmit a genetikai történésekről, így amikor egy-egy helyzetbe kerültem, akkor fogalmam sem volt, hogy most genetikai problémákkal állok szembe, vagy pedig szerzett terhet kell valahogy kezelnem. Ez azért nem mindegy, mert nagyon nagy a különbség ezeknek a kezelésében. Ha genetikus problémával áll az ember szembe, akkor szakemberek segítsége nélkülözhetetlen. Ha pedig szerzett, illetve saját élettörténetében történt traumák feldolgozásáról van szó, akkor ott hihetetlen nagy empátia szükséges, és annak a lehetőségnek a mérlegelése, hogy ezt hogyan korrigálja az ember, mert ez viszont lehet.
Hogy nyilván itt nagyon nagy nehézség lehet az, és javíts ki, hogyha ezt nem jól gondolom, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz magával. Ahogyan mondtad az elején is, hogy a titkos örökbefogadásnál, hogy igazából semmit nem kapsz hozzá. De hogy akkor itt valószínűleg erről lehet szó.
Egyszerűen nem tartom fairnek. Ez olyan, mint hogyha direkt nehezítenék az ember dolgát. Tehát minden információ megvan valahol, de én nem részesülhetek belőle. Mint hogyha én egy olyan személy vagyok, akitől el kell titkolni dolgokat, mert úgyse tud vele mit kezdeni. Ez nem így van. Hihetetlenül hiányoznak az információk. Az lenne a tisztességes, ha minden, ami a gyerekkel kapcsolatban van, minden, de minden információt megkapnánk. Megkapna minden szülő, aki örökbe fogad. És ő történetekből állítom össze azt is, hogy amikor csecsemőt fogadnak örökbe szülők, ott sincs minden információ a rendelkezésükre bocsátva. És mivel ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert két nagy történet kapcsolódik össze, és egy nagy akarat a szülők részéről, és egy nagy kiszolgáltatottság a gyermek részéről, ez csak akkor működhet jól, hogyha az, aki ezt fölvállalja, és ez esetben a felnőttek, minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ezt jól csinálják. Miért kell egy örökbefogadott gyermeknek még azzal is megküzdenie, amit a hozzá nem értő, most ezt idézőjelbe teszem, hozzá nem értő szülők okoznak esetleg sebeket. Hogy értene hozzá, ha nincs meg hozzá minden információja? Hogy tud az ember akár egy ételt összehozni, vagy bármilyen munkát elvégezni, ha nincs meg az előzetes tudás ahhoz, hogy ezt jól csinálja? Sehogy.
Nehézség lehet a történetben az, hogy van egy döntés, de viszont a felelősség az már azé, aki kapja és hazaviszi, és egy életre szólóan próbálja jól nevelni.
Ezzel a felelősséggel senkinek nem tartozunk, de az biztos, hogy aki döntött, az a felelősséget maximálisan átérzi, és önmagával kell majd aztán a tükörbe szembenézni. És ezt jól lenne jól csinálni, mert senki nem úgy indul az örökbefogadásnak, hogy az ne legyen sikeres.
Hogyan látod, hogy milyen segítséget kaptál annak idején, és hogy látod, hogy mire lett volna szükség?
Amikor szóba jött ez, Vangel Imre atyával is beszélgettünk, hogy mi ezt szeretnénk, illetve már talán a folyamatban benne voltunk, mikor beszéltünk vele erről, és ő azt mondta, hogy ő még nem látott sikeres örökbefogadást nagyobb gyerekeknél. Én ezt nem akartam akkor szemem előtt tartani ezt a mondatot, de elraktároztam. Tehát tudom, hogy miről beszél, tudtam akkor is, azt is tudtam, hogy engem akkor abban a folyamatban ez nem segít. De mindvégig próbáltam szem előtt tartani, hogy az, amit ő ezzel sejtetett, hogy akkor én azt megpróbálja majd azért jól megoldani. Szóba jött, amikor felkészítő volt az örökbefogadás előtt, arról, hogy lobbizás történt abban az ügyben, hogy az intézetbe bekerülő gyerekek esetében az örökbefogadó szülők egyik egyest kapjon. Ez a nagyobb gyerekeknél nagyon kellett volna, ez se történt meg, sajnos nem ért sikerrel a folyamat. Nagyon-nagyon jó lett volna legalább egy fél év, amit csak mi töltünk vele együtt. Nincs óvoda, nincsenek idegenek, nincsen olyan ráhatás, ami elveszítetné a szemünk elől azt a folyamatot, hogy mi nekünk most már össze kell tartoznunk. Rengeteg olyan hatás érte a kislányomat és minket is, ami még a plusz, tehát az adott szituáción felül még terheket adtak ránk. Ez is nagyon jó lett volna. Nagyon nem lenne késő még, ha most születne egy ilyen döntés. Rengeteg gyerek van, akik nem kerülnek csecsemőkorban szülőkhöz, örökbefogadásra, és vérzik a szívem, hogy ezek a gyerekek nem kapnak megállapodott helyet, lehetőséget nem kapnak arra, hogy gyökeret eresszenek, és bármennyire hiányos marad egy ilyen új folyamat, de mindaz, amit kapnak, az valahol csak beépül beléjük, csak valami jót tesz, és jót ad az ő jövőjük tekintetében. És nagyon jó lenne, ha minél több örökbe adandó gyermek megtalálna maga családját, és megállapodhatna. De így én úgy gondolom, hogy nem is lesz rá esély, mert félhetnek az emberek attól, hogy nagyobb gyereket fogadjanak örökbe, mert tényleg nem egyszerű.
Jöjjön megint egy kis zene, és aztán még egy blokk erejéig folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket az örökbefogadásról. Hosszú évek tapasztalata áll mögötted, és gyermeknevelésről is beszélünk egy kicsit. Mi az, amire azt gondolod, hogy ezt mindenképpen el kell mondani azoknak is, akik azon gondolkodnak, hogy szeretnének örökbefogadni, illetve csak úgy általánosságban a gyermekekről?
Azt hiszem, mindannyian azzal egyetértünk, hogy a gyermek tényleg egy áldás a családban. Ahol gyerek van, ott fölpesdül az élet. Nagyon sok a vidámság, vicces szituációk, és rengeteg történés jelenik meg. Mindazonáltal rengeteg lemondás rögtön a kezdetektől, tehát amikor csecsemőként hazavisz az ember egy babát, rengeteg fájdalom, újrakezdés, amikor meg már nagyobbak. de pótolhatatlan az az élmény, hogy egy gyerektől a felnőtt tanulhat. Én ezt nem nagyon akartam elfogadni, mert mi az, hogy egy felnőtt a gyerektől tanulhat, de saját tapasztalásom mindezt megerősíti, hogy ez így van. Amikor felnövünk mi magunk, megtanuljuk azokat a szabályokat, hogy mitől élhető az élet. És ez megerősödik bennünk, mikor munkába állunk, családot alapítunk. És jön egy gyermek, aki mindezt megkérdőjelezi. És a páncél, ami ránk lett növesztve az élhetőség kedvéért, a gyermek által felolvadhat, megszűnhet, és mindaz a bölcsességgel, amit már átéltünk, újra átgondolva egy csodálatos létet élhetünk meg. Ez az egyik legfontosabb, amit gondolok, amiért érdemes gondolkodás nélkül gyerekkel élni, hogy nagyon fiatalon tartja az embert egy gyermek, mert mindig új és friss szituációkba kerül az ember, új megoldandó feladat van, újra kell gondolni dolgokat, és mindennek a nehézsége mellett ez maga a megoldások után maga a gyönyörűség. A másik nagy tapasztalat, ami mindenkinél fontos lehet, hogy pár év óta gyakorlom én is, és szintén nagyon ellenálltam ennek a gondolatnak, mert nem itt neveltek engem, hogy ne legyen elvárás. Mihelyt elvárás van, az ember leblokkol. És erre magamnak úgy kellett rájönnöm, hogy ha felnőttként is, ha egy elvárással találkozom, akkor az ember rögtön feszültséget érez magában, hogy ezt meg kell oldani, itt tenni kell valamit. És ez a kell olyan terhet rak az emberre, ami nem biztos, hogy a megoldáshoz vezeti. És az gyereknél ez hatványozottan nehéz, mert a gyereknek még eszköztára sincs, amiből választani tudna, hogy melyik lehet éppen abban a helyzetben a jó megoldás. Ezért mi, akik felnőttek vagyunk, és nagy tapasztalattal rendelkezünk, már akár akarjuk, akár nem, mi vagyunk abban a helyzetben, hogy a gyerekekhez alkalmazkodjunk, és amit meg tudunk látni benne, ahhoz kell kapcsolódnunk. Akárhány éves egy gyerek, akár 18 éves, lehetnek gyerekdek dolgai, infantilis pillanatai, azt meglátva tudhatjuk, hogy abban a szituációban az a 18 éves, majdnem felnőtt gyermekted, 3 éves. Akkor abban a dologban 3 évesként kell hozzákapcsolódni. Nem lenézni, lekicsinyíteni, hanem azt az eszközt megtalálni magunkban, ami egy 3 éves gyerekhez pontosan megfelelő lenni, anélkül, hogy ez megalázó lenne egy 18 éves számára. Na hát, ember legyen a talpán, aki ezt mindig meg tudja oldani. De törekednünk lehet rá, és ezt még felnőtt-felnőtt kapcsolatban is jó lenne gyakorolni, mert mi magunk is őrzünk még olyan tulajdonságokat, amelyek még nem felnőttek, hanem esetleg nem törődtünk vele, nem volt lehetőségünk gyakorolni, és esetleg 4-5 éves szinten maradt a gyakorlata, és olyan jó lenne, ha másik ezt megérteni, segítene abban, hogy abban is felnőttek kiválhassunk, akár érzelmi, emocionális terén, akár pedig tudás terén.
Talán segíthet az a fajta ébren tartó figyelem, és hogy mindig akarni a másikat, tehát ez a folyamatos érdeklődő figyelem, hogy megismerni a másikat.
Igen, én ezt nem tudtam volna ilyen jól megfogalmazni, én is így gondolom, hogy ez így van, és ebben nagyon sokat segít a szeretet. Tehát nyitott tud az ember maradni, és az érdeklődés, hogy ő milyen valóban, az meghozhatja a megoldást. Nem biztos, de sokat segíthet.
Remélem, hogy tudtunk azoknak segíteni, akik ebben a témában esetleg érdeklődőek. Megköszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál.
Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, és nagyon örülnék, hogyha ennek lenne folytatása. Lennének olyanok, akik hallgatják a műsort, és van véleményük, elmondják nekünk, illetve vitának is nagyon örülnék, és olyan történeteknek, amelyek hasonlóak, vagy pont ellent mondanak annak, amiket mi éltünk meg. Jó lenne erről minél többet beszélni, mert a nyitottság ebben a témában úgy gondolom nagyon sokat segítene ahhoz, hogy minél kevesebb fájdalmat éljünk át, és éltessünk át egymással.
A mai műsoridőnk lejárt, úgyhogy elköszönök a kedves hallgatóinktól. Azok számára, akiknek a témával kapcsolatban bármilyen észrevételük van, illetve hozzászólásaik lennének, azok a következő elérhetőségeken megtehetik: 30-as, 929-6400-as, illetve a 77-737-797-es telefonszámon, és ezen kívül még a Halas Rádió Facebook oldalán. Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat.